Magyar Edzők Társasága januártól minden hónapban megszervezi a Sportszülők Akadémiáját, méghozzá azért, hogy az edző és tanítvány kapcsolatába bevonhassa a szülőt is, és ennek a háromszögnek a munkáját minél hatékonyabbá tegye. Aki itt van velem a vonalban, Köpf Károly, a Magyar Edzők Társaságának főtitkára. Halló!
Igen, itt vagyok, és szeretettel üdvözlök mindenkit, a hallgatókat.
Üdvözlöm. Nos, egy gyors kérdés az elején. Az, hogy az edző-gyerek-szülő háromszögnek ezt a kapcsolatát javítani lehessen, ez mikor került először középpontba? Szóval, hogy ez mikor volt először kérdés az, hogy ezzel foglalkozni kell-e?
A Magyar Edzők Társasága most már hosszabb ideje, tizenvalahány éve szervez továbbképzéseket edzők részére, és többször volt ez már a téma az edzői továbbképzéseken, hogy milyen legyen az edző-szülő kapcsolat, egyáltalán ez a bizonyos háromszög, a gyermek, a szülő és az edző, hogy tudnak együttműködni eredményesen. Szinte minden évben volt erről egy konferenciánk, viszont a Testnevelési Egyetemnek a pszichológusa, most már dr. Kovács Krisztina, erről írta a doktori disszertációját, és annak idején, mikor ez szóba került, akkor meghívott engem erre a disszertációra, én el is mentem, és ott vetődött fel bennem ez az ötlet, hogy meg kellene szervezni a Sportszülők Akadémiáját. Ugyanis nagyon sokat foglalkozunk a három szereplő közül a sportolókkal nyilván, és nagyon sokat foglalkozunk az edzőkkel, és ahogy mondtam, rendszeresen tartunk a részükre továbbképzést, de ott van a harmadik nagyon fontos lábaszülők, akiknek szintén kell bizonyos ismeretekkel rendelkezni, sportismeretekkel rendelkezni ahhoz, hogy eredményesen tudják támogatni a gyerek sportolását.
Nagyon jó. Itt most rögtön be is illesztenék egy kérdést, mert ide kapcsolódik. Nevek nélkül fogok egy példát fölhozni. Most beszéljünk egy sportakadémia, egy futballakadémiáról. Az van, hogy a gyereket ugye nagyon motiválják, vagy próbálják motiválni a szülői oldalról, tehát már ott van, hogy nagyon tehetséges a gyerek, nagyon jól tud focizni, de mondjuk egy edzésen lesérül. Van egy bokaszalag szakadás, és ezt próbálják minél gyorsabban helyrehozni. Na most az első adandó alkalommal pályára megy a gyerek, és ez egy olyan maradandó sérülést okoz benne, hogy utána a teljes karrierre gyakorlatilag ketté szakad, és akkor most mondjuk a gyerek 16 éves. Tehát látható az, hogy mondjuk 20 évesen nem lesz belőle olyan futballista mégsem. Erről beszélünk, hogy például az ehhez való hozzáállást, azt, hogy felmérjük, hogy mikor mehet újra pályára, mikor tud újra sportolni egy gyerek, erről is szó van?
Igen, szó lesz erről is. Most ez egy tipikusan olyan dolog, ugye, hogy mindenki türelmetlen. Tehát a türelmetlen a gyerek, mert szeretne játszani, pláne hogyha tényleg tehetséges és viszonylag meg komoly karrierá mögötte. Türelmetlen az edző, mert ő is szeretné, hogyha minél hamarabb be tudná állítani a csapatba, és türelmetlen a szülő is, pláne hogyha bizonyos sportmúlttal rendelkezik, és azt szeretné, hogy a gyereke esetleg túlszárnyalja az ő sportmúltját, tehát mindenki türelmetlen. Ugyanakkor viszont ott kell legyen valaki, egy orvos, egy gyógyszornász, egy rehabilitációs szakember, aki pontosan megmondja, hogy mikor kerül a gyerek olyan állapotba, hogy tényleg visszatérhet a pályára, anélkül, hogy kockáztatná a további karrierjét. Most lesz is a foglalkozások során, tervezünk egy olyan foglalkozást, amikor a sportkórháznak az orvosai, gyógytornászai beszélnek majd arról, hogy hogy is néz ki, hogy milyen jellegzetes sérülések fordulnak elő a gyerekek sportjába, akár sportáganként, ezeket hogy kezelik, és mikor térhet vissza a gyerek a sportpályára, hogy ne károsodjon a sportpályafutása. Tehát ez is az egyik téma lesz a sok között.
Ez a példa, amit elmondtam, egyébként ez gyakori?
Hát ez elég gyakori, ugye hát a sport során óhatatlanul is előfordulnak sérülések. Nyilvánvaló van olyan sportág, ahol nagyobb a kockázat, van, ahol kisebb a kockázat, és ma már ennek nagyon jól kidolgozott protokollja van, hogy egy sérülésnél mit kell tenni, és közben mennyi az a rehabilitációs idő, ami után visszatérhet a sportoló. Most erről a szülőnek is tudni kell, tehát ő neki az edzővel együttműködve kell azon dolgozni, hogy valóban a gyerek teljesen meggyógyultan térhessen vissza a sportpályára. De hát itt a szülőnek az aktív közreműködésére is szükség van.
A Sportszülők Akadémiája az most januártól indul, nyilván még nincsen túl sok tapasztalatuk, de a jelentkezések számából nagyjából gondolom lehet látni, hogy erre van-e igény, és hogy milyen kérdések merülnek föl a szülőkben, akik sportolásra adják a gyereküket.
Én legalábbis az eddigi tapasztalat alapján, hogy meghirdettük és regisztrálni lehetett, most már bőven 700 fölött tart a regisztráció. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődés van iránta, és tulajdonképpen ez egy hiánypótló kezdeményezés. Nagyon sokféle téma fölmerült, és nyilván igyekszünk is majd eleget tenni a kéréseknek, sőt menet közben is igyekszünk összegyűjteni azokat a javaslatokat, amik a szülőktől érkeznek, hogy miről szeretnének hallani. Az első foglalkozás az most január 18-án csütörtökön lesz 6-tól 8-ig, részben élőben, tehát el lehet jönni ide a Magyar Sportházába. Itt találkozni lehet a két előadóval, az egyik előadó éppen, akiről beszéltem, Kovács Krisztina pszichológus lesz, sportpszichológus, aki egyrészt tisztázza, hogy ki is a sportszülő, és hogy milyen típusú sportszülők vannak. A másik előadó pedig dr. Kemény Dénes lesz, aki mielőtt hát a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda csapatnak a szövetségi kapitánya lett, Olaszországban játékosként edzősködött is utánpótlás csapattal. És komoly tapasztalatai vannak, csak egy példaként mondom, hogy egyszer csapatával valahova elutaztak, és agyonverték az ellenfelet nagyon sok góllal, és amikor visszajöttek, akkor az egyesület vezetősége számon kérte tőle, hogy 3 vagy 4 játékos miért nem állított be a csapatba. Mert azok is fontos láncszemei a csapatnak, és azokat is foglalkoztatni kell. És akkor Kemény Dénes elmondta, hogy az édesapja, a legendás Kemény Fecsó szerint, ki a jó utánpótlás edző, a Fecsó azt mondta, hogy a jó utánpótlás edző az, akinél a gyerek másnap is megy edzésre. Én azt hiszem, ez egy nagyon jó összefoglalója annak, hogy tényleg olyan edzést kell tartani az edzőnek, hogy a gyerek másnap is jöjjön edzésre. Gyerekkorban a gyerek játszani szeretne, meg szeretne szerepelni. Nos, a gyerekkorban nem az eredmény fontos, tehát nem arra kell törekedni, hogy mint a 20 góllal nagyon verjük az ellenfelet, hanem arra kell törekedni, hogy lehetőleg minden gyerek jól érezze magát a közösségben, örömmel járjon edzésre, örömmel sportoljon, érezze azt, hogy ő is tagja a csapatnak és a közösségnek.
Ne az legyen a lényeg, hogy mi a tét, hanem egyáltalán az, hogy meglegyen az a mozgás, meg az a közösség.
Így van, és hát gyerekkorban játszani kell, tehát ez nagyon fontos, hogy bármelyik sportágat is nézzük. A gyerekek ma már sajnos nagyon alacsony kortól kezdve specializálódnak a gyerekek, és elég komoly edzéseket folytatnak, de be kell csempészni a játékot, a mindennapos foglalkozásban. A gyerek játszani szeret, és azért megy az edzésre, mert örömet akar szerezni magának.
Nagyon jó, hogy erről beszélünk, egy kicsit a motivációra még kitérnék, ugyanis most, amikor nyíltan lehet olvasni arról, hogy mennyi pénzt keresnek élsportolók, akár a futball, az talán abban van talán a legtöbb pénz. Igen. Ez a gyerek hozzáállásában mennyit változtat? Ezzel fognak foglalkozni?
Természetesen ez is téma lesz, és én úgy gondolom, hogy a gyermeket nem annyira a pénz érdekli, meg nem annyira az érdekli, hogy mennyi pénzt fogok keresni. A gyereket elsősorban az érdekli, hogy ahogy mondtam, hogy örömmel menjen, örömmel játszon. Nyilvánvaló, hogy van példaképe, egy Messi van, vagy egy Ronaldo, de őt nem elsősorban az érdekli, hogy mennyit fog keresni. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban érdekli a szülőt ez. És éppen itt kell a szülőket arról felvilágosítani, hogy ne ez legyen a fő motivációs tényező, hogy majd a gyerek mennyit fog keresni. Esetleg nagyon nagy csalódások érhetik akkor a gyereket, tehát itt nagyon csinyán kell bánni ezekkel a dolgokkal. Motiválni inkább azzal lehet a gyereket, hogyha megdicsérjük, ha kiemeljük, hogy mennyit fejlődött. Tehát nem kell feltétlenül olyan célokat elérni, hogy te leszel a messzi, és ennyit fogsz keresni.
Nyilván van az az életkor, amikor ez is fontossá válik.
Igen, ez eljön az az életkor természetesen, de lehetőleg ezt minél tovább ki kell tolni. Igen.
Van itt még egy dolog, ugye a sportpszichológust említette, hogy a szülőnek mennyire kell sportpszichológusnak lennie, mennyi időt kell arra szánnia, hogy a gyereknek a megfelelő kérdéseket feltegye. Nyilván rohanunk minden nap, mindenki örül annak, hogy hazaér este a munkából, az iskolából, az edzésről, de hogy ez nyilvánvalóan alapvetőnek gondolom azt, hogy minden nap erre időt kell szánni. Az megvan, hogy erre mennyit vagy mikor érdemes ezekről beszélni? Tehát erről is fognak tanulni a szülők?
Hát elmondok egy megdöbbentő dolgot. Az egyik konferenciánkon, azt hiszem éppen valami sportpszichológus vagy szociológus elmondta, hogy hány percet töltenek a szülők beszélgetéssel a gyerekekkel naponta.
Kíváncsi vagyok.
Nem tudom, mit gondol, mennyit?
Hát reálisan vagy ideálisan?
Nem, reálisan.
Jó, reálisan azt gondolom, hogy 5 percet.
Az hát mondjuk 8-at.
Na jó, oké, akkor én alá lőttem. Igen. Nekem az ideális, azt gondolom, hogy napi azért ez a 25 perc, fél óra. Az,
hát minimum annyi lenne, és még egy dolog, hogy annak is megvan az ideje, hogy a mondjuk a sport teljesítményét mikor kell a szülőnek, tehát a gyerek sport teljesítményét mikor értékelje a szülő. Most van egy olyan dolog, ugye, és ezzel egyet lehet érteni, hogy az edzők nem szívesen látják a szülőket az edzésen. Mert akkor a gyerek nem arra figyel, amit az edző mond, hanem azt figyeli, hogy a szülő hogy reagál arra, hogy ő mit csinál, stb. Tehát nagyon sok sportágban, illetve nagyon sok edző nem engedi be a szülőket edzésre. Na most a szülő a versenyen, a mérkőzésen találkozik tulajdonképpen azzal, hogy mit tud a gyerek. És nagyon sokszor esetleg csalódás éri, mert többet várt a gyerektől, és akkor hazafelé beülnek a kocsiba, és akkor azonnal elkezdi, és ott ledorongolja, hogy miért így csináltad, miért úgy. Ez abszolút helytelen. Mindenek megvan a maga ideje, mikor lehet értékelni, meg az is megvan, hogy ki értékelje a teljesítményt. A szülők rengeteg kárt tudnak okozni. Aha. A gyereknek, ha ezzel nincsenek tisztában. Most csak azt mondom, hogy csak a logisztika. Hiszen ma már a gyereket vinni kell edzésre, meg kell várni edzésen, el kell hozni. Ez iszonyatos terhet és időbeli megterhelést jelent a szülőnek, tehát igen, le a kalappal minden szülőnek. Hétvégén meg vinni őket versenyekre. Sokszor ez a nagyszülőkre hárul, mert ugye a szülő nem ér rá, úgyhogy ez mindenféleképpen egy óriási segítség, és enélkül nem létezne a gyerekek sportja. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő támogassa a gyereknek a sportját, hogy ott legyen, hogy ahol lehet segítse, de megvan az, hogy milyen kritériumok mentén, és mi az a kompetencia, amíg a szülőnek a hatásköre terjed, és mi az, ahol már az edző, meg hát mit tudom, sportpszichológus, meg sportorvos, meg egyéb veszi át az irányítást.
És akkor van még egy dolog, a szülők oldalát szeretném még érinteni, hogy itt a gazdasági változás következtében rengeteg teher hárul a szülőkre, és ugye most elmondta egy nagy részét a logisztika, de ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy korábban kezd el dolgozni, tovább dolgozik este egy szülő, és ugye ebben nagyon-nagyon nehéz beilleszteni akár az edzésre járást. Ilyen logisztikai tippeket, vagy nem tudom, akár ezeknek a problémáknak a feldolgozására adnak-e tippeket?
Na most igen, terven véve, hiszen a gyerekek sportolásának a helyszíne az egyesület. És nyilvánvaló, hogy az egyesületi vezetésnek is szerepe van abban, hogy adott esetben bizonyos logisztikai dolgokat hogy old meg. Netán még olyan is előfordul, hogy nem a gyerek megy a sportegyesületbe, hanem az edző megy el az iskolába, és ott tartja meg az edzéseket. Tehát nyilvánvaló, hogy erre mindenféle gyakorlat létezik, és hát ezt is föl szeretnénk vázolni, szeretnénk meghívni olyan sportegyeseti vezetőket, akik hát ezt példamutatóan csinálják, ilyen például a Budapesti Honvéd Sportegyesület, akik nagyon sokszor kint az iskolába tartják meg az edzéseket a gyerekeknek, tehát ez is egy olyan dolog, amivel foglalkozni szeretnénk. Nos, nyilvánvaló, hogy millió téma felvetődik majd, és szeretnénk lehetőleg minden felvetődő témával foglalkozni, vagy minden kérdésre választ adni, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a Sportszülők Akadémiája egy kicsit ilyen sportszülők fórumává is fog válni, illetve ezt szeretnénk elérni. Tehát, hogy a szülők minél aktívabban kérdezzenek, kapjanak választ a felvetéseikre, és ezzel segítsük elsősorban az edzők munkáját, hiszen az edzőnek is rengeteg feladata van, és nem mindig hát tud a szülőkkel annyit foglalkozni, mint amennyit a szülők igényelnék.
És akkor még egy dolog, hol lehet regisztrálni a Sportszülők Akadémiájára, akit ez érdekel?
A Magyar Edzők Társasága honlapján, ez a www.magyaredző.hu, ott van egy olyan jelentkezés eseményre, és akkor ott bárki tud regisztrálni, tehát mindenféle költség vagy egyéb nélkül, tehát online, és akkor online is be tud kap egy olyan linket, amivel fel tud csatlakozni majd a Magyar Edzők Társasága YouTube csatornájára, és ott végig tudja nézni, ha nem tud eljönni személyesen, ott végig tudja nézni, hallgatni az akadémia foglalkozásait.
Kerek, világos, tiszta, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm, hogy megkerestek.
Köpf Károllyal, a Magyar Edzők Társasága főtitkárával beszélgettünk. A szünet után folytatjuk a szabadesést. Maradjatok még!